Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imád. Mennyei édes atyánk, megvalljuk te előtted, hogy vágytunk a te jelenlétedbe, vágytunk a te igédet hallani, hiszen szükségünk van erre, jobban, mint a betevő falatra, hiszen ha a test akar is, de a lelkünk erőtlen, akkor oly kevésre visszük ebbe az életbe. Urunk, de köszönjük azt, hogy a te igéd tanít bennünket, a te igéd reménységet ad, a te igéd útmutatást ad a mi életünkbe. Köszönjük, hogy ez a kijelentett Biblia, leíratott szavak és sorok mi érettünk is leírattak, hogy ezek a mieink is lehessenek, ezek a drága kincsek, hogy ott élnek a mi szívünkben, és minden nap ezeket elővegyük, olvassuk és hallgassuk. Köszönjük, hogy most a gyülekezet közösségében hallhatjuk a te szavadat, hallhatjuk a te üzeneteidet. Kérünk téged, hogy a mi vágyakozó és szomjazó lelkünket elégíts meg az ige szavai által. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 14. fejezetéből olvasom. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa. Van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent? Mindjárt elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik, de az Úrhoz nem kiáltanak, hogy majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékekkel van. A nyomorult tervét csuffá tennétek, de az Úr az ő oltalma. Bárcsak eljönne a Sionról Izrael szabadulása, amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újon majd Jákob, és örül Izrael. Kedves testvéreim, a 14. Zsoltár nem könnyű része a Bibliának. Egy olyan pont, amikor lehet, hogy az ember olyan dolgokkal szembesül, ami nem igazán vidámító. Milyen jó hallani arról, hogy Isten szeret. Milyen jó arról hallani, hogy átsegít a nehézségeken, hogy meghallgatja az imádságainkat. És ez így valóban mind igaz is. De bizony a Bibliának vannak olyan szakaszai és részei, amelyek az embert elgondolkodtatják. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyekkel előbb-utóbb szembesül. Jó ezzel a gyülekezet közösségében és Isten igéjének a fényében találkozni. Egy példával szeretném kezdeni az ige hirdetésemet, mégpedig egy saját családi példával. Nagyon elgondolkodható ugyanis, hogy sokszor az emberek olyan kérdésekben mondanak véleményt, és olyan tényeket akarnak megváltoztatni, ami számukra lehetetlen. Az én 4,5 éves kislányom a nyáron, amikor nagy záporok voltak, szeretett volna a játszótérre menni. Éjjel-nappal ott szeretne lenni. És amikor nagy eső volt, akkor mondta, hogy menjünk le. De mi mondtuk neki, hogy nem lehet, mert minden vizes, a játszótér is vizes, és ő pedig csak állt az ablak előtt, és kiabálta. Nem akarom. Nem jutott el a kis tudatáig, hogy ő attól függetlenül, hogy akarja-e vagy sem, esik az eső, és hogy ő most nem mehet a játszótérre. És eszembe jutott, sokszor a felnőtt ember is úgy csinál, mint egy óvodás kisgyerek, hogy megváltoztathatatlan dolgokra azt mondja, hogy én ezt nem akarom, és én ezt nem így gondolom. Közben pedig csak elfogadni van lehetősége. A 14. Zsoltár úgy indít, hogy bizony vannak olyan emberek, akik nem fogadják el Isten létezését. Elgondolkodtató, hogy vajon függ-e Isten létezése attól, hogy ki mit gondol róla. Függ-e attól, hogy bizonyos emberek azt mondják, hogy létezik, bizonyos emberek pedig azt, hogy nem. Nagyon sokan azt gondolják, hogy eldönthetik, hogy Isten a világ, az ő elképzelt világuk része, vagy sem. Nagyon sokszor Istent úgy próbálják belehelyezni az ő világukba, mint egy elképzelt maketnek az egyik részét, vagy egyik szereplőjét. Isten vagy létezik, vagy nem. És sajnos egyre inkább ízlés dolga. Nagyon érdekes, hogy a Biblia minket nem akar meggyőzni Isten létéről. A Biblia nem győzködi az embert, hogy már pedig higgyétek el, hogy Isten létezik. Mert a Bibliában ez egyértelmű és természetes. Sokkal inkább beszél arról, hogy hogyan lehet Istent megismerni, arról, hogy hogyan lehet Istent felfedezni. És a Biblia olyan gyakorlati dolgokról beszél, amely az embert a mindennapjaiban érintheti, érdekelheti. Nagy tévedés az, hogy Isten a világ része lenne, hiszen a világ Istennek a része, hozzá tartozik. Azt mondja Pál apostol az aténi prédikációjában, hogy benne élünk és mozgunk. Ő az, aki körülvesz bennünket. Mivel Isten a világ teremtője, ezért az egész teremtett világ felett áll. Az egyik írásmagyarázó azt mondja Isten létére, hogy erre következtetni lehet úgy, hogy ő beavatkozik az ember életébe. Nem lehet látni, és sok-sok konkrét bizonyítékot találni. És egy példával érzékelteti, hogy ő hogyan értette meg Isten létezését. Azt mondja, hogy gondoljunk arra, amikor valaki egy sárkányt ereget, és nagy köd van. Nem lehet látni, ahogy a sárkány fent repül, csak érezni lehet, ahogy húz. Igen, Isten cselekvését lehet érezni. Érezni és átélni azt, hogyha hisszünk, hogyha hozzáfordulunk, hogy igenis az életünket formálja, az életünkben cselekszik, és jobbá teszi azt. Viszont Isten így veszi körül a mi kereső életünket. A 14. Zsoltárban egy nagyon érdekes képpel találkozunk. Isten letekint a mennyből, és ránéz erre a teremtett világra. És az embereket alapjában véve kétfélének látja. Alapjában véve kétfajta ember talál ezen a világon. A bolondot és az értelmeset. Nem olyan kategória szerint, mint ahogy mi könnyen leosztanánk a környezetünket, ha egy rosszabb napunk van, és talán több bolondot félünk felfedezni, mint értelmeset, hanem egy teljesen más kategória szerint. Hanem inkább olyan szempontból nevezi, hogy beszél a Biblia bolondról, aki azt mondja, hogy nincs Isten, az értelmes pedig az, aki keresi Istent. Hogy lehet valakire azt mondani, hogy bolond, csupán azért, mert azt mondja, hogy nincs Isten. Hiszen eszünkbe juthat, hogy hány tudós és kutató van, aki nem számol Istennel. Hát akkor ők mind bolondok voltak? Vagy mind bolondok lennének? Ezt a szót még inkább megértsük. Ez a szó itt arra utal, hogy a bolond annak az embernek aki azt mondja, hogy nincs Isten, a lét értelmetlenségére utal. Bizony, az ateizmus, az Isten tagadás értelmetlenség, értelmetlen, hiszen akkor az ember a létét, a létezését nem tudja megérteni. Értelmetlenné válik. Talán többen ismerjük az ateista imádságát, amely így szól. Uram, ha vagy, mesd meg a lelkemet, ha van. Az biztos, hogy az élet értelmetlenségére mutat rá. Nagyon érdekes az, hogy sokan nem tagadják Istent direkt módon. Nem mondják azt, hogy nincs. Sokkal veszélyesebbnek tartom azt, amit úgy hívunk, hogy funkcionális ateista. Amikor valaki a gyakorlatban lehet, hogy beszél Istenről. Talán még gyülekezetbe is eljár, de valójában nem veszik komolyan Istent. Miből látszik ez? Hát a tettéből, abból, ahogy él, az életvitele egyáltalán nem tükrözi azt, hogy számára fontos lenne Isten. Nem azt tükrözi, hogy az élete bármilyen szintjén is komolyan venné Istent. De Isten tagadó az is, akinek az életében Isten csak egy kellékes. És néha, amikor szüksége van rá, előveszi, segítségül hívja. Ha nem vesszük komolyan Istent, és aki nem veszi komolyan őt, annak az élete más mutat. Annak az élete az életében megmutatkozik, hogy az élete milyen minőségben zajlik. A bolond azt mondja magában, nincs Isten. De most beszéljünk inkább arról, hogy milyen annak az embernek az élete, akiről azt mondja a Biblia, hogy értelmes. Engem teljesen felcsigázott, hogy na akkor milyen lehet az az ember, aki foglalkozik Istennel, aki komolyan veszi Istent, akinek meglátszik az életében, hogy ott van Isten, hogy húz, hogy cselekszik az életében. Egy jelzőt mutat ez az ige szakasz itt. Egyetlen egy dolgot, ami megkülönbözteti az Isten tagadót az Isten hívőtől. Ez pedig az, hogy az értelmes keresi az Istent. Mikor először ezt megértettem, kicsit csalódott voltam. Valami többet vártam. Csupán ennyit kér itt a Biblia, hogy az értelmes az, aki keresi Istent, aki elismeri, hogy egész élete egy tanulási, egy növekedési folyamat, és soha nem lesz olyan állapotban, hogy egy reggel úgy kell fel, hogy én megtaláltam Istent, és mostantól fogva tökéletes vagyok, és nincs szükségem semmi másra, és az életem egy gyönyörű életpálya mostantól. Gondjaim nem lesznek, sikeres és gazdag leszek. A Biblia egyáltalán nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy azt az életet, amit meg kell harcolnunk, és azt az életpályát, amit be kell futnunk, bukásaival, kínjaival, örömeivel, mindennel együtt, azt eltölthetjük úgy, hogy közben keressük Istent. Keressük a döntéseinkben, a mindennapjainkban, az örömeinkben, hogy elmondjuk neki azt is, hogy milyen jó ez. Keressük akkor, amikor még magunkat sem találjuk. Akkor, mikor körülöttünk nincs senki, aki talán segíthetne. Milyen értékes dolog ez. S valljuk be, hogy milyen csodálatos lehetőség, hogy kereshetjük Istent. És a Biblia azt mondja, aki keres, az talál. Nem is akármit, hanem békességet és nyugalmat. Mert az Isten keresése ellentétben bármilyen más értékek keresésével egy beteljesedett keresés. Ugyanis válaszokat kapunk, megnyugvást kapunk, irányítást kapunk az életünkre nézve. Nagyon érdekes dolog még a 14. Zsoltárban az, amikor Isten letekint az égből, kétféle ember talál, azt, aki keresi Istent, és azt, aki nem. Hogy az emberek többsége, aki nem keresi őt, annak az életén milyen jelek vannak. Beszél arról, hogy ez nem marad csupán egy elméleti kérdés, hanem az emberi közösségekben, a társadalomban meglátszik, hogy az emberek nem számolnak Istennel. Ilyen tagadás következménye, azt mondja a Biblia, hogy senki nem teszi jót. Egyetlen ember sem. Nagyon nagy a romlottság. Talán egy költői túlzással van dolgunk. Senki nem tesz jót. Hiszen hány olyan ember van, aki nagy humanista, emberközpontú, nagy adakozó, az emberiség felé elhivatott. Nagyon sok családot látunk, ahol minden rendezett. És ehhez képest mégsem élő a kapcsolatok Istennel. Mit ért ez alatt az ige? Hogy az Isten tagadás következménye az, hogy az ember nem képes jót tenni. Azt, hogy a saját gondolatai, a saját viszonylatai véleménye szerint képes jót tenni a legtöbb ember, aki egészséges gondolkodású. Ezzel azonban az a baj, hogy sokszor fényévi távolságra van attól, ami Isten szerint is jó, ami az ő akaratába is beilleszkedik. Ez a világ nem úgy áll fenn, hogy véletlenszerűen történnek a dolgok, hanem van egy isteni terv, hanem van egy Isten, aki fenntartja és működteti. És ha igazán a helyemen akarok lenni, ha igazán be akarom tölteni a küldetésemet, akkor bele kell illeszkednünk ebbe az isteni tervbe. Magyarul keresem Isten akaratát, és úgy teszem a jót. Akkor és úgy, ahogyan azt Isten szeretné. Azt mondja az ige, hogy az igazi jó cselekvésére képtelen az az ember, aki nem keresi Isten akaratát. A közelmúltban olvastam az egyik keresztény lapba egy mondást. Sok vélemény lehet, de egy igazság van. És sokszor ezt elfelejtjük. Nagyon sok véleménye lehet az embereknek, és még lehet igazság tartalma is. Igazán egy igazság van, hogy ő szeret, és szeretné az ember életét teljesebbé tenni, ha őt keresi. A romlottság pedig, amiről beszél ez a Zsoltár, hogy az Isten tagadásnak következménye van, azt gondolom, erről a testvéreknek túl sokat nem kell beszélni, hiszen nem csak a bibliai mérce szerint, hanem minimális emberi mérték szerint is egyre több olyan dolgot látunk, akár a közéletben, akár a szűkebb, tágabb környezetünkben, amire azt mondjuk, hogy ennek nem szabadna megtörténnie. Lehetetlen, hogy ember ilyen dolgot képes tenni. A bűn és a gonoszság elhatalmasodik ezen a földön. És én nem csatlakozom azokhoz, akik azt mondják, hogy ez csak ma van így. Bezzeg régen nem volt. Nem hiszem, hogy régen külön lett volna. Annyiban érzek változást, talán nem ilyen mértékben, de a gonoszság, a bűn mindig itt volt a világban. Hiszen ez a Zsoltár az ókorban keletkezett. Minimum 2500 évvel ezelőtt. És akkor is ugyanez volt a helyzet. Feltehetően ez a zsoltáros a babiloni fogságból írta ezeket a sorokat, ahol egy zsidó embernek a veszélyben, a vészhelyzetben még inkább keresnie kellett volna Istent. És mégis látta, hogy ott a bűn elhatalmasodik. Arról beszél ez a zsoltár, hogy bizony az Isten nélkül lévő ember és az Isten nélkül élő emberek tetteinek következménye van. De beszél még egy dologról. Ugyanis két nemzedéket különböztet meg. Beszél egy megromlott nemzedékről és egy igaz nemzedékről. Nagyon sokszor megfigyelhető az Ószövetségben, hogy bizony egymást követik ezek a nemzedékek, és közöttük éles ellentét van. Volt egy nemzedék, aki nagyon kereste az Istent, és volt egy nemzedék, aki nem kereste. Utána volt megint egy nemzedék, aki kereste, és utána volt megint egy nemzedék, aki nem kereste Istent. Ezeknek a nemzedékeknek az élete le van írva az igében. Miért jelentős ez a számunkra? Hát azért, mert tanulhatunk belőle. Abból, hogy szülőként nem garancia, hogyha én keresem Istent, akkor a gyermekeim is fogják. Viszont nagy reménység, hogyha a szülők talán nem foglalkoztak Istennel, gyermekeik még megtehetik ezt. Nagyon sokszor követik így egymást a generáció. Persze tudjuk, hogy Jézus Krisztus már adott ígéretet, erre nézve is. Most azonban milyennek az üzenete még? Erről szeretnék beszélni. Egyrészt vannak áthidalhatatlannak tűnő szakadékok nemzedékek között. De mi hihetjük azt, hogy Isten képes ezeket a szakadékokat is áthidalni. Másrészt pedig, hogy mindig van remény arra, hogy változnak a dolgok. Mert nincs időhöz, térhez kötve az, hogy ami az egyik megromlott nemzedékre igaz volt, az utána következő nemzedékre is igaz lesz. Van a kettő között átjárás. Bizony ebben a földi életben van lehetőség arra, hogy a romlott nemzedékből igaz nemzedék váljon, Isten felé forduljon. Legyen ez számunkra feladat, hogy imádkozzunk ezért, hogy megtörténjen, hogy láthassuk a csodát, hogy valóban képes Isten áthidalhatatlan szakadékokat áthidalni. Viszont van olyan is, amikor már nincs átjárás. Később már nem lehet ezen változtatni. Mi ez a később? Az utolsó pillanat, amikor eljön az igazság napja, és eljön az ítélet napja. Az ítélet napja, én azt gondolom, nem arra való, hogy az embereket ijeszgessük, hogy forduljon Istenhez, mert egyszer eljön, és jaj, akkor mi lesz, hanem egy tény. Egy bibliai beszámoló szól erről, hogy lesz egy nap, amikor számot kell adni az embernek a tetteiről. Mit jelent ez ma, ezen az Isten tiszteleten, nekünk, akik itt vagyunk? Szerintem evangélium, örömhír. Még kereshetjük Istent. Itt van már az ítélet napja. Ha körülnézek, nem nagyon látom még. Ezek szerint még van kegyelem. Van kegyelmi idő. Van lehetőségünk változtatni. Végig gondolni az életünket, amit elrontottunk, azt rendezni. Bocsánatot kérni egymástól, meg Istentől is. Ami eddig nem ment, azt megpróbálni újra. Amiben nem kerestük Istent, keresni őt újra. Nem mondhatjuk semmiről, hogy hát ennek már vége, ebből nem lesz semmi. Nincs olyan ember, akire ezt kimondhatnánk. Tehát az, hogy Isten mindent lát, az örömhír is számunkra. És ezzel véget élt ez a zsoltár. És egy utolsó mondata még, ami számunkra szintén örömhír. Örömhír az Isten keresőknek. Azt mondja, hogy oltalom. Megvédi őket, és oltalmazza őket. Lehet hozzá fordulni, lehet hozzá kiáltani. Így zárja a zsoltáros e zsoltárt. Bárcsak eljönne Sionról Izrael szabadulása. Bárcsak eljönne a megígért szabadító. Mondja ezt Krisztus előtt körülbelül 500 évvel. Az oltárnak ezen a pontján mi már túl vagyunk, hiszen mi tudjuk és hisszük, Jézus Krisztus itt járt a földön. Itt járt és meghalt mindannyiunkért. Adja Isten, hogy amikor letekint az égből, minket értelmeseknek találjon, olyanoknak, akik valóban keresik Isten akaratát, olyannak, aki hiszi, nincs lehetetlen, nincs olyan szakadék, amit Isten át ne hidalna. Vonatkozzon ez nemzedékekre, vagy vonatkozzon ez helyzetekre. Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus már eljött a földre, meghalt, feltámadt, és most ott az Atya jobbján ül. Közben jár mérettünk, közben jár, és viszi a mi kéréseinket ő hozzá. Adja Isten, hogy most meghallgassa a mi imádságunkat, és valóban igaz legyen ránk, hogy mi értelmes emberek vagyunk. Amen. Mennyei édesatyánk, te megvizsgálsz, és látod a mi életünket. Te ismered azt, hogy mi hogyan élünk, hogy mi hogyan gondolkodunk. Előtted nincs titok. Urunk, köszönjük azt, hogy te azt is látod, hogy a mi szívünk vágyakozik arra, bennünket értelmes embernek láss, téged kereső gyermekeidnek láss. Köszönjük, hogy valóban gyermekekként jöhetünk hozzád, és kérhetjük tőled, hogy a mi életünkben adj irányt, adj útmutatást, adj nekünk üzenetet. Köszönjük, hogy megerősítesz bennünket, hogy jó dolog úgy leélni ezt a földi életet, hogy keresünk téged. Mert tudjuk, hogy a legfontosabb érték az, hogy van a bűneinkre bocsánat, és örök életünk van, azt tőled kaphatjuk meg. Köszönjük neked, hogy vihetjük eléd imádságainkban, ami nemzetünket is. És könyörökhetünk azért, hogy valóban egy értelmes néppé váljunk. Könyörökhetünk a gyermekeinkért, az unokáinkért, hogy ők is értelmes emberek legyenek, hogy ők is keressenek téged. Köszönjük, Urunk, hogy kiálthatunk hozzád azokért, akik most talán nem tudtak eljönni betegség miatt, különféle körülmények miatt, hogy ő rájuk is tekints rájuk, és add a te szent lelked közéjük. Köszönjük neked, Urunk, hogy te minden nap velünk vagy a világ végezetéig. Addig mi nem látunk, csak az előttünk lévő feladatokat, napokat látjuk. De mi keresünk téged, és hívunk téged. Jöjj velünk a hétköznapokba, jöjj velünk az élet rögös útjain, hiszen szükségünk van te reád, hiszen te vagy a mi életünk értelme. Kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, annak minden egyes alkalmát Jézus Krisztusért. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.